Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 33. Zsoltárunk első versét énekelve kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 33. Zsoltárunk első versét énekeljük. Nosza, Istenfélő szent hívek, örvendezzetek az Úrnak. Megkezdett Zsoltárunknak, a 33. Zsoltárunknak énekeljük a 9. és a 11. versét. A 33. Zsoltár 9. verse így kezdődik: aki ő gyors, lovában bízik, megcsalatkozik dolgában. Testvérek, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. A Heidelbergi K.T. 30. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az úrvacsorához kapcsolódnak, mindahhoz, amit mi az úrvacsorával kapcsolatosan vallunk. Mi különbség van az úrvacsorája és a római katolikus mise között? Az úrvacsora arról tesz nekünk bizonyságot, hogy minden bűnünkre tökéletes bocsánatot nyerünk Jézus Krisztusnak az egyetlen áldozatáért, amelyet a keresztfán ő maga egyszer vitt véghez, és hogy mi a Szentlélek által Krisztussal egyesüljünk, aki most a maga valóságos testével a mennyekben, az Atyának jobbján van, és azt akarja, hogy ott imádjuk őt. A mise ellenben azt tanítja, hogy az élők és a holtak bűnei nem bocsáttattak meg a Krisztus szenvedéséért, ha csak élettük a misemondó papok naponként nem áldozzák meg a Krisztust. És hogy Krisztus a kenyérnek és a bornak színe alatt testileg jelen van, és ezért ezekben kell őt imádni. Ezért a mise nem más, mint megtagadása Jézus Krisztus egyetlen áldozatának és szenvedésének és kárhozatos bálványimádás. Kik járulhatnak az Úr asztalához? Azok, akik bánkódnak bűneik miatt, azonban mégis bíznak abban, hogy bűneik megbocsáttattak, és minden gyarlóságukat elfedezte a Krisztus szenvedése és halála, s akik egyszer s mint kívánkoznak hitükben megerősödni, és életüket megjobbítani. A meg nem térők ellenben, valamint a képmutatók, kárhozatot esznek és isznak maguknak. Bocsáthatók-e az Úr asztalához azok is, akik vallástételükkel és életükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek? Nem, mert az Isten szövetségének a megcsúfolása volna, és az ő haragját felgerjeszteni az egész gyülekezetre. Ezért kötelessége a keresztény gyülekezetnek az ilyeneket Krisztus és az apostolok rendelése szerint a kulcsok hatalmával élve kebeléből kizárni, míg életüket meg nem jobbítják. Hitvallásunk hallgatása után Isten igéjére figyelünk, Isten igéje Lukács evangéliumából szól hozzánk a 18. versből és az azt követő szakaszból. Lukács evangéliumának 9. fejezetében a 18. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük, kinek mond engem a sokaság? Ők így válaszoltak, keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek. Némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül támad fel valamelyik próféta. Ő ekkor így szólt hozzájuk. Hát ti, kinek mondotok engem? Péter így felelt. Az Isten Krisztusának. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek se mondják el. Majd azt mondta, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Azután így szólt mindnyájukhoz. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét én érettem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszíti, vagy romlásba viszi? Mert aki szégyell engem az és az én beszédeimet, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön a maga, az atya és a szent angyalok dicsőségében. Bizony-bizony, mondom néktek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg addig a halált, amíg meg nem látják az Isten országát. Isten áldó kegyelme legyen és maradjon rajtunk, hogy megértessük hozzánk való üzenetét. Jertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Csodálatos dolog, amikor a zsoltáros fölismeri, hogy aki a gyors lovakban bízik, aki az emberi erőre támaszkodik, mint csalatkozik, de aki beléd veti hitét, bizalmát, neked engedelmeskedik, mennyei atyánk, azokat te magad tartod meg és emeled föl. Hozzád jöttünk, és bízunk te benned. Arra kérünk, hogy emeld föl a mi életünket. Emeld föl most a mi szívünket és lelkünket önmagadhoz, ennek a világnak sokféle kihívása, gondja, baja közül. Ragadd meg a mi figyelmünket, és ragadd meg a mi szívünket, hogy az élet múlandó dolgai helyett hadd töltekezzünk most a múlhatatlan örök igazsággal, az igével, veled önmagaddal. Kérünk téged, mennyei atyánk, tegyél csodát közöttünk. Adjad, hogy oda tudjunk rád figyelni. Adjad, hogy a mi szívünk meginduljon a neked való engedelmességre. És könyörüljél meg rajtunk, hogy a mi itt létünk hadd legyen életünk áldásává. A veled való találkozás hadd legyen örömmé, boldogsággá. Így részeltes bennünket kegyelmedben, és vezesd a mi gondolatainkat, hogy majd vezethessed életünket is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjének hallgatására készülve a 294-es dicséretünket keressük most ki, és ennek a dicséretnek az első két versét énekeljük. A 294-es dicséretünk első két versét, Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Testvéreim. Kedves testvérek, Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Lukács evangéliumának 9. fejezetéből a 23. versből olvasom, ahol ezeket mondja Jézus Krisztus: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként keresztjét, és kövessen engem. Kedves testvérek, érdekes beszélgetés, és abból kifejlődően egy érdekes tanítás az, és igen fontos tanítás az, amit Jézus Krisztustól a mai napon felolvastam, és az ő segítségével magyarázni kívánok köztetek. Ahhoz, hogy megértsük ennek a tanításnak az igazi célját és az igazi mélységeit, fontos, hogy lássuk és belássuk azt, ami az egész szakasznak a kezdetén röviden leíratik. Ez pedig úgy hangzik, hogy Jézus egyszer magában imádkozott, csak az ő tanítványai voltak vele, és amikor ezt az imádságot befejezte, akkor a tanítványokkal kezdett el beszélgetni. Most nincsen ott Jézus körül egy nagy tömeg, vagy egy nagy sokaság, nincsenek ott betegek, nincsenek ott kíváncsiskodók, csak Jézus van egyedül az ő tanítványaival. Így azt, ami itt elhangzik ebben a beszélgetésben, ebben a földi keretben kell értelmeznünk. Jézus és a tanítványai viszonyában. Jézus kérdez a tanítványoktól, nem mintha Jézus nem tudná a válaszokat. Azt olvasuk róla az evangéliumokban, hogy amikor emberek voltak körülötte, ismerte Jézus istenségéből adódóan a körülötte lévő emberek gondolatait, a szívüknek az indulatait. Amikor most Jézus kérdez, az nem azt jelenti, hogy valamire nem tudja a választ, sokkal inkább mutat egy irányba. Abba az irányba, hogy elvezesse a tanítványokat fontos alapelvekhez, ami a tanítványi életnek alapelve. Azt kérdezi Jézus tőlük, mondjátok meg nekem, kinek mondanak engem az emberek? Mit tartanak rólam? Jézus tudta, hogy mit tartanak róla, de most szeretné a tanítványokat bevonni ebbe az egész ügybe. És a tanítványok elkezdik neki sorolni azt, amit ők is hallanak Jézussal együtt. Némely emberek azt gondolják, hogy te keresztelő János vagy, akit Heródes lefejeztetett. Mások azt gondolják, hogy te Illés vagy, az az ószövetségi proféta, aki tüzes szekéren a mennybe ragadtatott. Nyilván te vagy ez az Illés, most visszajöttél ide a földre. Megint mások azt mondják rólad, hogy egy vagy a régi nagy proféták közül, akik már nincsenek, de most újra testet öltöttek, megjelentek itt a mi időnkben. Jézus meghallgatja ezeket a vélekedéseket, és kicsit szűkíti a kört, amikor abba az irányba tereli a beszélgetést, hogy ti, akik itt vagytok mellettem, akik körülvesztek, akiket arra választottam, hogy mindig velem legyetek, nos ti mit mondotok rólam? Ti többet láttok, többet tapasztaltok, mint azok, akik nincsenek ilyen szoros közösségben velem. Mondhatná Jézus, hogy ti látjátok a magánéletemet is. Most is itt vagyunk magunk. Ti mit gondoltok rólam? Mi a ti véleményetek rólam? Péter az, aki megszólal, és azt mondja itt Lukács evangélista, így mondja, hogy te vagy az Isten Krisztusa. Ez azt jelenti, hogy te vagy az Isten felkentje. Az Ószövetségben ez volt az az aktus, amivel valakit egy adott szolgálatra elindítottak és fölhatalmaztak. És most azt mondja Péter, hogy te az Isten felkentje vagy, az Isten által felruházott személy vagy, aki a szabadító vagy, aki a mesiás vagy. Jézus nem mondja Péternek és a többi tanítványoknak azt, hogy tévednek, sőt megerősíti azt, hogy jól látjátok. Ti, akik közel vagytok hozzám, jól látjátok. Én nem keresztelő János vagyok, nem Illés vagyok, nem egy testet öltött régi proféta vagyok, hanem én az Isten Krisztusa vagyok, az Isten felkentje vagyok, szabadítótok, messiásotok. Azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy Jézus ezt a gondolatot tovább viszi, és rögtön olyan dolgokról kezd beszélni, ami az ő tanítványainak a fejében, de általában egy zsidó ember fejében nem illett össze a messiásról kialakított elképzeléssel. Jézus nem csak megnyugtatta a tanítványokat, hogy jól gondoljátok, én vagyok a küldött, akit vártok évezredek óta, hanem elkezdi ezt a gondolatot továbbvíve elmondani azt, hogy mi fogja az ő küldetését jellemezni. És azt mondja Jézus, hogy az emberfiának, nekem, az Isten felkentjének, a Krisztusnak szenvednem kell. Sokat kell szenvednem. A zsidó nép nagyon sokat szenvedett erre az időszakra, és abban az időszakban is sokat szenvedett Rómától. És azt várták, hogy a Mesiás majd föl fogja őket szabadítani a szenvedések alól, hogy majd véget vet az évszázados és évezredes szenvedéseknek. És most Jézus, akiről azt mondják a tanítványok, te vagy az a felkent, az a nagy szabadító, a Mesiás, az mondja az övéinek, hogy nekem sokat kell szenvednem. Aztán folytatja, azt mondja, el kell vettetni a vének főpapok és írástudók által. A zsidók úgy gondolták, hogy ha megjelenik a Mesiás, akkor föl fogják őt ismerni. Legfőképpen azért, mert van papságuk, vannak véneik, vannak írástudóik, akik ismerik a proféciákat. És amikor majd az Isten fia megjelenik, akkor ezek be fogják tudni azonosítani. Most a tanítványok azt mondják Jézusnak, te vagy az Isten felkentje. Jézus pedig miről beszél? Arról beszél, hogy én el fogok vettetni a főpapok, írástudók és vének által. És tovább viszi ezt a dolgot. Azt mondja, meg kell öletni az emberfiának. Az emberfiától mindenki az életet várta. És most Jézus azt mondja, meg kell öletnem. És azt mondja, harmadnapon fel kell támadnia. Azt gondolták a zsidó emberek, hogy ha valaki meghal, akkor nem fog többet élni. Jézus beszél az önmaga életéről, és azt mondja, hogy noha meg fognak ölni, harmadnapra fel kell támadni az ember fiának. Amikor Jézus beszél az övéihez, akkor nem feltételes módban beszél, hogy esetleg így is történhet majd, hanem amikor beszél arról, hogy az Isten felkentjének, azaz neki, akiről ezt látják a tanítványok, ez lesz a sorsa, akkor azt mondja Jézus, hogy kijelentem nektek, hogy ennek így kell lennie. Ez így fog történni. Testvérek, talán megértjük ezt a hirtelen kialakult nagy konfliktust, ami a tanítványok szívében ekkor elkezdődött. Azt mondják, Jézus, mi megkérdeztél minket, mi megmondjuk neked, hogy te vagy a Krisztus, az Isten felkentje. És akkor Jézus elkezd nekik olyan dolgokról beszélni, amit ők egyáltalán nem tudnak azonosítani a Messiással, mert ők abszolút mást várnak. Olyan ez számtalanszor előfordul velünk is az életben, amikor valakinek van egy jó hiszemű elképzelése, de az egyszer csak felülíratik. És valaki azt mondja, nem úgy, hanem így lesz. Nem a képpen, hanem ellenkezőképpen lesz. Gyerekkoromban nagy szám volt a mozi. Apám nem nagyon pártolta, hogy mi moziba járjunk, de ha el akartunk menni egy filmet megnézni, igyekeztünk lemodellezni előre, hogy hogyan fog ez történni, mikor tőle elkéreckedünk. És sokáig, sokszor bokrok alatt fél óráig tanakodtunk, hogy miket mondjunk neki, hogy elengedjen a moziba. És sokszor kialakult bennünk az a meggyőződés, hogyha így állunk oda elé elkéreckedni, akkor majd jól meg tudjuk őt győzni, és el fog bennünket engedni. Aztán sokszor fordult elő az, hogy odaálltunk elé, és föltett egy olyan kérdést, amire nem tudtunk hirtelenjébe válaszolni. És a vége annak ellenére, hogy nagy önbizalommal mentünk be hozzá a szobába, hogy na, akkor most biztos, hogy meg tudjuk, el tudjuk érni, hogy elengedjen, a vége mégis az lett, hogy nem engedett el. hogy otthon maradtunk. Ez egy nagy csalódás az ember életében, amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy én elképzelem, ahogy megálmodom, és én nem tudok azok ellen tenni semmit. Általában, ahogy így visszaemlékszem, ilyenkor mindig haragudtunk az apánkra. És azt mondtuk, hogy micsoda egy maradi ember. Tudtuk, hogy az édesapánk tiszteltük, de a szívünkbe elkezdtünk rá halagudni. Elkezdtünk elégedetlenkedni. Miért van az, hogy a többi gyerek mehet a moziba? Miért nem mehetünk a moziba? Azt gondolom, hogy amikor Jézust és az ő tanítványait most magunk elé képzeljük, és látjuk a tanítványokat, ahogy jó szívvel azt mondják Jézusnak, hogy te vagy a Krisztus, és Jézus elkezd nekik beszélni arról, hogy nekem sokat kell szenvednem, hogy el fognak vetni engem azok a fórumok, akik arra hivatottak, hogy megállapítsák, hogy ki a Krisztus és ki nem az. Elkezd arról beszélni, hogy meg fognak engem ölni, és azt is hozzáteszi, hogy de fel fogok támadni. Akkor lássuk magunk előtt a tanítványok kikerekedő szemét. Azt a kérdést, ami ott feszül bennünk, hogy miket beszélsz te, Jézus? Miket beszélsz te? Hát mi teljesen mást gondolunk az Isten Krisztusáról. Hát nem tudod, hogy van ez elképzelve? Te nem tudod, hogy van ez megálmodva? Hogy amikor eljön a Messiás, az hogy fog megszabadítani? Az hogy fogja itt rendbe tenni a politikát, a hétköznapi életet, a gazdaságot? Hogy fog bennünket fölemelni minden nép fölé? Jézus, te ezt nem tudod? Miket beszélsz itt? Azt gondolom, testvérek, hogy az alaphelyzetet látjuk, Jézus az elképzelt helyére, a megálmodott helyére, a jól kigondolt helyére, amiről a zsidó kortársak azt gondolták, hogy ez a legszükségesebb dolog, erre van szükségünk, és ezt kell majd a Messiásnak tenni. Jézus odaállítja e helyére a valót. A megálmodott helyére odaállítja azt, ami be fog következni. És az ő tanítványainak a szívében egy krízis helyzetet idéz elő. Mert azt mondja Jézus, nem az lesz, amit ti vártok és amit ti elgondoltok. És ez az ember életében, ahogy erről szóltam, egy krízis helyzet. Amikor nem az van, amit várunk, amit elgondolunk. Gyerekkorunktól így vagyunk programozva. Azért vertük magunkat a földhöz. Nem azért, mert jól esett ott a földön hemperegni, hanem azért, mert nem az lett, amit mi gondoltunk, amit mi vártunk. Ezért szoktunk megsértődni, ezért csapjuk be az ajtót, ezért tesszük le a telefont. Ezért vagyunk ilyenek, mert nem az következik be, amit várunk. De most Jézus szólalt meg. Ő, a mindenható Úr, tárta föl a valóságot. És amikor ebben a krízis helyzetben ott vannak a tanítványok, akkor Jézus nem fejezi be ezt a beszédet. És ez azért fontos, hogy ezt föltárjuk, hogy lássuk benne a mi Úrunk Jézus Krisztus nagy-nagy szeretetét, aki nem hagyja ott a krízisbe levő embereket a kérdéseikkel, talán a szívükbe kialakuló elégedetlenséggel, vagy haraggal, vagy csalódással, hanem elkezdi őket tovább vezetni ebből a helyzetből. Testvérek, sokan vannak úgy, akik Istentől dolgokat elvárnak, és a végén nem az lesz mégse, amit elképzeltek. Vannak betegek, akik azért fohászkodnak, hogy az Isten gyógyítsa meg őket, de csak egyre súlyosabb az állapotuk. Vannak olyanok, akik szegények, és azt várják az Istentől, hogy gazdagítsa meg őket. Valamilyen módon toljon be egy raklapnyi pénzt. Múlt héten találkoztam egy emberrel, aki a borpincébe megmutatott egy páncélszekrény nekem, ami egyáltalán egy borpince alkatrésze egyébként, kinyitotta és üres volt, mondta, ha ez tele lenne, akkor minden rendben lenne. Sok minden nem szokott bekövetkezni. Mi a lehetséges dolog ilyenkor? Hát lehetséges, amit a legtöbb ember gyakorol, hogy megsértődünk az Istenre. Nem segített meg az Isten. Ez az Isten nekünk nem is kell. A tanítványokat is megkísérti ez a gondolat, hogy az Isten mégse olyan, mint amilyennek mi fontosnak látnánk, hogy legyen. És az ember hajlik arra, hogy ilyenkor besértődjön, megharagudjon, megóroljon az Istenre. Miért nem olyan az Isten? Miért nem látja a dolgokat? Jézus a tanítványokat tovább vezette, és ha esetleg ilyen krízises állapotban vagyunk most Istennel, bennünket is tovább akar vezetni. Bennünket is tovább akar vezetni. Nézzük, mit tett a tanítványokkal. Azt mondja neki, ha valaki én utánam akar jönni. Ezzel kezdi Jézus a folytatást. Ha valaki én utánam akar jönni. Így mondhatnánk, ha valaki nekem akar igazat adni. Ha valaki nem önmagának, hanem nekem akar igazat adni, Jézus három dolgot mond, amit meg kell tennie. Az első azt mondja, tagadja meg önmagát. És ez a szituációból, amiben most látjuk ott Jézust és a tanítványokat, úgy fordítható szabadon, hogy aki én utánam akar jönni, az én tanítványom akar lenni, nekem akar igazat adni, az szálljon szembe saját elképzeléseivel és a saját álmaival. Az szálljon szembe ezekkel. Jézus egy felszólítást mond, tagadja meg, harcoljon a saját elképzeléseivel és álmaival. Jézust követni nem lehet csak úgy, hogyha az ember szembe száll önmagával. Kiknek mondja Jézus? A saját tanítványi körének. Azt gondolnánk, hogy ezekkel már minden rendben van. Hát ezek már követik Jézust. Hát ezeket dicsérni kéne. Hát ezeket valahogy emelgetni kéne. Miért mondja nekik ezt Jézus? Azért, testvérek, mert Jézust követni nem lehet csak úgy, ha az ember minden időben szembe száll önmagával. Miért? Azért, mert az ember legnagyobb baja, a bűne az embernek, az öncentrikusság, az önközpontúság. Azt olvassuk, hogy ez volt az a csali, amit az ördög oda helyezett Évának. Amikor beszélget vele a kígyó a gyümölcsfánál, akkor azt mondja Évának, hogy nem igaz az, amit az Isten mond. Ha vesztek ennek a fának a gyümölcséből, olyanok lesztek, mint az Isten. Gondolj magadra. Gondolj csak magadra, Éva. Olyan lehetsz, mint az Isten. És úgy tűnik, hogy az ember erre vevő volt. Az ember erre vevő volt. Ádám is vevő volt rá. Jézus azt mondja, hogy ha valaki engem követni akar, akkor tudja meg, hogy itt én vagyok a főnök. Tudja meg, aki engem akar követni, hogy itt az enyém az utolsó szó. Meg az első is egyébként. Tudja meg mindenki azt, hogy az én ügyem az én kezemben van. Én irányítok. Aki engem követni akar, tagadja meg önmagát. Testvérek, Jézus azt mondja legelőször is az övéinek, hogy az ő követése egy olyan életforma, ahol a centrumban nem én állok, a saját elképzeléseimmel, vágyaimmal, gondjaimmal, bajaimmal, hanem az ő követése egy olyan életforma, ahol ő áll a középpontban. És ez az ember életében egy szüntelen harc, hogy mi mindig szeretnénk oda kerülni az élet középpontjába. És az ember nagyon szeretné azt, hogy Jézus kövessen engem. Így legyen meg a mi egységünk. Hogy én mondom a tennivalót, a vezetést, az irányt, Jézus meg szolgálja ki. Jézus meg azt mondja, hogy ezt a vágyadat, ezt az oldhatatlan vágyat, ami mindvégig itt a földi életben benne van a mi szívünkben, hogy mi középen akarunk lenni, mi diktálni akarunk, azt mondja Jézus, ezt tagad meg. Aki én utánam akar jönni, annak meg kell tagadnia ezt a belső vágyát és késztetését. Mert az én követésem az azt jelenti, hogy én vagyok a középpontban. Enyém az utolsó és enyém az első szó, én vagyok a főnök, én irányítok. Jézus nem mondja azt, hogy ez kötelező dolog őt követni. De azoknak a tanítványoknak, akik ott vannak, és most megfordul a fejükbe az, hogy Jézus, miket beszélsz te itt arról, hogy a Mesiás szenved meg, stb. És azoknak Jézus azt mondja, hogy engem követni nem kötelező, de aki követ, az tudja meg azt, hogy az első lépés az, hogy meg kell tagadja önmagát. Azaz ti is meg kell, hogy tagadjátok most az álmaitokat, az elképzeléseiteket arról, hogy milyennek kell lenni a Mesiásnak. És arra kell, hogy figyeljetek, amit én mondtam nektek. Noha Jézus háromszor is beszélt a haláláról és a feltámadásáról is, úgy tűnik nekünk az evangéliumokból, hogy nem vették be ezt a tanítványok. Nem vették be. A főpapoknak eszébe jutott, amikor Jézust eltemetik nagypénteken este, hogy ez azt mondta magáról, hogy föl fog harmadnapon támadni. És ezért őrséget állítanak a sír köré. De a tanítványoknak nem jutott eszébe. És amikor harmadnapra megjöttek az asszonyok a hírrel, hogy feltámadott az Úr, akkor azt olvassuk, hogy hitetlenkedtek. És azt mondták, hogy kimegyünk mi is, biztos a szomszéd sírba mentek be az asszonyok. Nem tudják ezek, hogy mit beszélnek. Testvérek, Jézus azt mondja, tagadd meg az elképzeléseidet, az álmaidat, az önközpontú gondolkozásodat, ha engem akarsz követni. Másodszor azt mondja, vegye fel naponként a keresztjét. Hát erre aztán sok mindent szoktunk mi keresztjének gondolni, hogy ez mit jelent, és hogy ennek mi az üzenete. De azt jelenti, hogy Jézus a keresztről itt úgy beszél, mint a szenvedésről. Ott Galileában az ő tanítványai gyakran láttak ilyet, hogy a rómaiak a zsidók féken tartása miatt megfeszítettek embereket. És ez a megfeszítés olykor a bűnözők büntetése volt, máskor meg mártíroknak a dicsősége. Jézus azt mondja, van következmény. Van következmény. Mindennek van következménye. Jézus jelzi, hogy a hozzá hasonlóan engedelmeskedők élete szenvedést nem fog nélkülözni. Aki hozzám hasonlóan engedelmeskedik, az vegye tudomásul, hogy ennek lesz következménye. És ennek olykor a szenvedés a következménye. Ha valaki Jézust követi, akkor ezt minden nap, ennek következményét fel kell vállalnia. Vegye fel naponként a keresztjét. Ha valaki utánam akar jönni, vegye tudomásul, hogy ez nem egy következmények nélküli életforma. Minden nap föl kell venni és föl kell vállalni ennek az életformának a következményeit. A Biblia beszél arról, hogy a világ Jézus Krisztus követőit bolondnak tartja, megveti, gúnyolja, indulatos velük szemben, olykor meg is öli ezeket. Jézus azt mondja a tanítványainak, nem biztos, hogy szimpatikus nektek az, ami történni fog, de nektek is, ha az én tanítványaim vagytok, föl kell vállalnotok a következményeit nap mint nap annak, hogy az enyéim vagytok. És azt mondja harmadszorra nekik, kövessetek engem. Kövessetek engem. Ezt sokan úgy gondolom megint csak félreértik, és úgy gondolják, hogy ez pusztán annyit jelent, hogy amit Jézus tett, azt tesszük mi is. Ezért próbálnak meg a keresztények olykor halottakat föltámasztani, máskor gyógyítani, sikertelenül, stb. Mert mi is úgy próbálunk mosolyogni, ahogy Jézus mosolygott. Úgy próbálunk valahogy megjelenni az embereket, mint a Jézus. De Jézus azt mondja egyszerűen csak, kövessetek engem. És amikor ezt kutatjuk, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent, mert az ember előbb-utóbb rájön arra, hogy én nem tudok Jézus lenni. Akik megpróbálták és megpróbáltuk, mi rájöttünk arra, hogy nem tudunk Jézusok lenni. Fél napig se, 10 percig se. Mi kiborulunk, kiakadunk. Maximum képmutatással húzzuk egy ideig, hogy úgy nézünk ki, mintha Jézusok lennénk. Akkor mit mondott Jézus? Olyat kért, ami megcselekedhetetlen? Jézus mit tett? Azt tette, ami az Atya akarata volt. Jézus is engedelmeskedett, testvérek. És ez egy nagyon fontos és kihagyhatatlan része az ő egész életének és az ő szolgálatának. Nyilvánosan, következetesen, kompromisszumok nélkül követte a mennyei atya akaratát. 12 évesen a figyelmetlen szülők elvesztik őt Jeruzsálemben. Aztán később észreveszik, nincs itt, mennek vissza, hogy előkeressék. Jézus ott ül az írás tudók körében, szülei számon kérik. És Jézus mit válaszol? Mi dolog, hogy engem kerestek? Ahogy nem tudjátok én, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai? Jézus 12 évesen is azzal foglalkozott, hogy az atya tőle mit vár, hogy ő az atyától hozott tisztasága, világossága mit tud tovább adni. Nekem az atyám dolgaival kell foglalatoskodnom. Aztán azt mondja János 10.37-ben egyenesen az övéinek, ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nekem. Ez azt jelenti, hogy ha bármi olyasmit cselekszek, ami az Isten kijelentésével ellentétes, akkor ne higgyetek nekem. Akkor nem vagyok az, akinek ti hisztek. Jézus ilyen tudatosan engedelmeskedett az atyának, hogy azt mondta, megvizsgálhatjátok az életemet, megvizsgálhatjátok a beszédeimet, a cselekedeteimet. Ha nem az atyám dolgait cselekszem, akkor ne higgyetek nekem. Aztán, amikor ott szenved a Gecsemáné kertjében, és imádkozik, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár, hogy fejezi be ezt az imádságot, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te akarod, atyám. Jézus élete az atya akaratába simult bele. Ezt kereste, nyilvánosan, következetesen, kompromisszumok nélkül ezt tette. Amikor azt mondja, kövessetek engem, akkor nekünk is ezt mondja. Keressétek az atya akaratát, és tegyétek meg. Nyíltan, következetesen és kompromisszumok nélkül. Honnan indul ez a beszélgetés? Onnan, hogy Jézus és a tanítványok között keletkezik egy szakadék. Mert Jézus, miután elfogadja a tanítványok látását, hogy én vagyok a Krisztus, mégis olyan dolgokat mond el a Krisztusról, amit már a tanítványok nem szívesen hallanak, és nem így képzeltek el. Jézus nem hagyja ebben a kétségben az övéit, hanem azt mondja, hogy aki az enyém, aki utánam akar jönni, ti, akiket kiválasztottam, az tagadja meg magát, vállalja a következményeit az én követésemnek, és simuljon bele az atya akaratába, úgy, ahogyan ezt én is teszem. És olyan kegyelmes ez a Jézus, mert hozzáteszi azt is, hogy aki kíméli az életét, azaz kerüli az atyának, Jézusnak, a Szentléleknek történő engedelmesség konfliktusait, azt mondja Jézus, az elveszti. Kiknek beszél most Jézus? A tanítványainak. Nem azt mondja nekik Jézus, hogy el fogtok kárhozni, hanem azt mondja ezeknek a tanítványoknak, hogy ha beálltok egy kíméletes üzemmódra az életetekbe, ha nem vállaljátok föl ennek a konfliktusát, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek akaratának engedjetek, akkor el fogjátok veszteni az életeteket. Nem lesz boldogabb ember az, azt mondja Jézus, aki titokban hívő. Nem lesz boldogabb ember az, aki kompromisszumokat köt. Nem lesz boldogabb ember az, aki nem következetes. Aki a hívők között, az egyházban Krisztus követő, máshol meg nem az. Azt mondja Jézus, nem lesz boldogabb, aki nem tudja nyilvánosan vállalni a Krisztushoz való tartozását. Az elveszti az életét. Miért szokta az ember Krisztust eltagadni, elrejteni? Miért szoktunk kompromisszumokat kötni, testvérek, azért, hogy ne érjen bennünket Krisztusért gyalázat. Azt szokták mondani az emberek, hogy jobb a békesség. Jézus azt mondja, hogy ha valaki kíméli az életét, el fogja veszíteni. Nem lesz boldogabb. Aki szégyel engem és az én beszédeimet, azt mondja, azt én is szégyelleni fogom. Nem azt mondja Jézus, hogy meg fogom tagadni, azt mondja, hogy eljövök a dicsőségembe, szégyelleni fogom. Testvérek, Jézus Krisztus tanítványainak ma is szól, amit Jézus mondott. Aki elveszti az életét, én érettem, aki odahangolódik egy ilyen életre, amelyben én állok a középen, aki megtagadja magát, aki vállalja ennek a következményeit, aki követ engem kompromisszumok, megalkuvások nélkül, azt mondja, az megmenti az életét. Annak boldog élete lesz itt a földön. Jézus másként gondolkozik a boldogság útjáról, mint az ember. Az ember azt gondolja, akkor vagyok boldog, és akkor lehetek boldog, ha nincs konfliktus. Jézus meg azt mondja, hogy az övéi úgy érnek el a boldogságba, hogy követik őt, felvállalják őt, és megtagadják önmagukat. Kedves testvéreim, ez hit kérdése. És ha Isten gyermekei vagyunk, akkor az hit kérdése, hogy ezen az úton, Krisztus követésében így elindulunk-e. És folytatjuk-e a Jézus Krisztus követését ilyen módon? Jézust követed? Akkor hogy fontos, hogy tudjad, hogy a valóság a kijelentés. Ne engedjél másnak. Ne azt nézd, hogy mások hogyan követik Jézust, hanem azt nézed, hogy Jézus mit mond az ő követéséről. Ne azon gondolkozz, hogy mások mit mondanak Jézusról. Hol lehet kényelmesebben az ő tanítványának lenni? Hanem vedd elő az írást, a kijelentést, az ő beszédét, és hallgassad őt. Olvassad őt, ne engedj másnak. Számolj és vállald nap mint nap ennek következményeit. Kövesd, amit megértetett veled. Azt mondja Jézus, így jutunk el abba a boldogságba, amelyet az ő követésében meg szeretnénk kapni. Talán most is egy konfliktus helyzet alakul bennünk, arról, hogy mi nem ezt képzeltük Jézusról, mi nem ezt várjuk tőle, hiszem, hogy ő meg tud bennünket segíteni, és imádkozni fogunk ezért ebben a harcban és ebben a küzdelemben, hogy adjunk neki igazat. A tanítványok később megértették, hogy Jézusnak igaza volt, és hogy ez a dolog, az ő világa, ez így működik. Nem tudom, hogy te érted-e. Értsed, bátorítalak, adjál igazat te is Jézus Krisztusnak. Amen. Kedves testvérek, gyertek fennállva, énekeljünk most a 300. dicséretünk első és második versét. A 300. dicséretünk első és második versét. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. foglaljuk helyünket, és imádkozzunk, testvérek. Urunk, Te ismered a mi szívünket, és azt is tudod, hogy mi mit gondolunk Te rólad. És azt is tudod, hogy mennyi sok hamis elképzelés van bennünk Te rólad, és milyen sok hamis elvárásunk van feléd, amelyet megszültek a mi életünk szükségei, amelyeket megálmodtunk, mert úgy gondoljuk, az a jó nekünk. Te látod, hogy sokszor kényszeríteni szeretnénk Téged arra, hogy azt cselekedjed, amit mi elképzeltünk. De köszönjük, hogy most tisztogatod a mi gondolatainkat. És arra kérlek, segítsél meg egyen-egyenként mindannyiunkat, akik itt vagyunk ebben a gyülekezetben, hogy eljussunk annak meglátására és belátására, amire Te tanítottad a Tieidet. Hogy Téged nem lehet másként követni, csak ha az ember igazat ad Neked, és Téged állít oda előre. Csak úgy, ha megtagadjuk önmagunkat. Légy ebben nekünk segítségül, Urunk. Szívünknek gondolatai, harcai, hadd végződjenek azzal, hogy Te előtted meghajlunk. Köszönjük Neked, hogy tanítasz bennünket arra, hogy nem lehetünk úgy boldog emberek, ha nem vállaljuk föl a Neked való engedelmesség következményeit. Köszönjük Neked, hogy példát adtál elénk. A Te engedelmességed, Atya előtt való meghajlásod, mérték mi előttünk. Urunk, segíts, hogy ehhez mérjük magunkat. Úgy szeretjük más emberekhez, más vallásokhoz, más eseményekhez mérni magunkat. Adjad, hogy Te reád nézve, Te hozzád tudjuk mérni mindazt, amit teszünk, és amit jónak gondolunk. Köszönjük, hogy Te készé tudsz bennünket mindenre tenni, és készítesz is erre. Urunk, keressük mi is a boldogságot, mint a Te gyermekeid. Köszönjük, hogy most beszélsz arról, hogy hogyan és mi módon fogjuk ezt megtalálni. Adjad, hogy meghajolva Te előtted igazat tudjunk Neked adni. Így kérünk mindazokért, akik lelki krízisben vannak. Emlékezzél meg betegeinkről, mindazokról, akik csak a saját tehetetlenségüket látják. Emlékezzél meg mindazokról, akik nem látják, mi lesz velük holnap, mi a folytatás. Kérünk Téged gyászolókért, akiket veszteség ért. Fordulj oda őhozzájuk is, és emlékezzél meg róluk. Köszönjük, hogy ismered a mi szíveinket, és köszönjük, hogy mindazt, ami bennünk van, föltárhatjuk előtted. Légy segítségű, hogy ezt megtehessük, hogy benned aztán a békességet és a vezetést is megtaláljuk. Amen.